Kedves hallgatók! Mai adásunk tanúságtevője Csókai András, világszerte ismert idegsebész, aki szakterületén egyedülálló módszerek felfedezője és bevezetője. Munkájának eredményét kitüntetések, elismerések igazolják. 5 gyermekes családapa. Előadásokat tart országszerte, számos könyvet írt. Mindig őszintén, szerényen beszél a vívódásairól, az orvoslásról, és mindig nyíltan kiáll a hite mellett.
Vallásos családban nőttem fel, tulajdonképpen, ahogy minden kamasz, 16 éves koromra datálható, hogy elutasítottam a kamaszkori megtérésnek a kegyelmét. Összekapcsolódott azzal, hogy akkor ismerkedtünk meg nagy diák szerelembe a feleségemmel, aki most is Isten kegyelméből a feleségem, és boldog házasságban élünk, és hogy gyermekünk van. De meg kellett járni sajnos a mélységeket, és valahova én ezt odadatálom, hogy ma is a fiatalok a testiséget előbbre helyezik, mint a lelkiséget, és nem fogadják el azt a tanítást, hogy házas élet a házasságban, nem előtte. Akik valamiféle kapcsolatba kerültek a kereszténységgel, azt tudják, hogy ez nem igazán konform a kereszténység szempontjából. Én is így voltam 16-17-18 éves koromban, és akkor azt mondtam, hogy úgyis bűnbe esem, akkor inkább jobb, ha nem is megyek, nem is gyónok. Már itt megkezdődik a baj, hogy történik egy olyan bizalommatlanság az Isten irgalmasságával szembe. Isten olyan irgalmas, hogy a sorozat bűneidet is, ha újra és újra gyónod, és újra tudod, hogy beleesel, akkor is megbocsátja, és akkor is egy jobb dolog inkább sorozatba gyónni, mint elhagyni a templomot. Avval, hogy én úgyis bűnbe esem, akkor inkább nem gyónom. Na, szóval így elhagytam a templomot, és megtapasztaltam, hogy Isten nélkül is megy az élet. Tulajdonképpen az ember önmagába is el tud jó dolgokat kezdeni, nagyon sokáig jól tudja csinálni, aztán előbb-utóbb összecsuklik. Gyönyörű házasságunk volt, 2 gyermekünk született, minden rendben volt. Édesanyám mindig mondta, hogy ha Istenem, miért nem mentek legalább vasárnap templomba? Hát azért, mert mi jól meg vagyunk. Mi hiszünk Istenbe, ott van valahol a távolban, nekünk majd, ha szükségünk lesz, elmegyünk. Szóval ezek a dolgok visszarúgnak. Nálam égett ki a becsületesség tüze, és 32 éves koromra válságba taszítottam a házasságunkat, és egy jó 10 éves magánéleti válság következett. Házasságtörés, elhagytam a családomat egy fél évre, minden rossz, amit lehet. És nem igaz az, hogy lehet úgy egy szakmát, teljesen mindegy, hogy orvos vagy, vagy segédmunkás, mindegy, jól csinálni, hogyha a hátország nincsen rendben. Törvényszerű, hogy az ember a szakmai életébe is egyre nagyobbakat bukik, és rossz irányt vesz. Kiégett, szalonidióta módjára dolgozó orvossá váltam mindenféle kreativitás nélkül. Súlyos bűnök voltak abortuszra, tanácsadás orvosként, passzív eutanáziába való hallgatólagos beleegyezés, szóval valóban egy teljesen rossz irányt vevő életem volt. És akkor ott álltam 41 évesen, amikor ezt kezdtem felismerni, hogy ez így borzalom, így nem lehet élni. Hova forduljak? E felismerés elkezdett visszavinni az atyai házba. Azt kell, hogy mondjam, ebbe olyan sok érdem nincs, mert amikor rosszul érzi magát, ez ember elkezd visszamenni. Abban a pillanatban, hogy meglátja a sátán a tékozló fiút elindulni haza, ráveti magát. A hazafele úton hihetetlen mennyiségű kísértés éri. Nem is csinálsz te olyan rosszat, nem is volt ott olyan rossz, fordulj vissza, és így sorolhatnám. Ismét és újra-újra eldöntöttem, hogy én rendes családapa leszek, rendes férj leszek, és mindig visszafordultam. Ezen a feleségem és a környezetem megbocsátás sorozata nagyon-nagyon segített, és megteremtette az emberi alapját most már egy végleges felismerésnek, és végre 98-ba térdre tudtam hullani. Kis Ferenc anatómus professzor írta, hogy 3 emberfajta állt a kereszt alatt, a tanítvány, a farizeus és a pogány. Azt kell eldöntened, mi akarsz lenni? A kutya fáját mondom, hát én tanítvány akarok lenni. Akkor viszont szakítani kell az eddigi életeddel, és végre térdre hullottam, hogy Uram, ez nekem egyedül nem megy, ez Úr Jézusom, segíts rajtam, ehhez én gyenge vagyok, bűnös ember vagyok, segíts, mert mindig és mindig vissza kanyarodom a disznóhoz. és így kinyitottam az ajtót, ennyi pici érdeme van az embernek, és valóban megtapasztaltam, hogy bejött, és velem vacsorázott az Úr Jézus, és kitöltötte a szívemet. Így sikerült nekem ez a megtérés. Elmondhatom, a Tököli úti domonkos templomba, ott van egy csodás nagy kereszt, és ott térdeltem, besedeztem a bűnbocsánatért, és Krisztus a keresztről rám bólintott, mint ahogy a házasságtörő asszonyra, kelj fel, menj és ne vétkezz. Sokat kínlódom veled, most már menjél el ezen az úton. Kicsit fenéken billentett Krisztus, kicsit úgy megrázott, mint a vargát, szokták mondani. Nekem ez kellett, kemény helyzet volt, ahogy rám bólintott és rám lélegzett, zihált annak a szobornak a melkasa. Nevezzük látomásnak, vagy jelenésnek. Mindenki megkapja a jelet. Ki egy hangot hall, ki fölüti a Bibliát, és sorolhatnám tovább, mindenkit elér a jel. A tékozló fiú története kapcsán itt nem csak arról van szó, hogy a disznóholból visszaindulunk, és elérünk az atyai házhoz, és utána az atya befogad, hanem arról is szó van, hogy milyen problémák várnak a hazatért tékozló fiúra a továbbiakban. Mi történik a úgymond megtért emberrel? A bűnhalmaznak, amit 25 évig elkövettem, 42 éves koromig, a legszörnyűbb hordaléka, amikor fölismered azt, hogy mennyi mindent mulasztottál el szakmailag, nyelvtanulásba, gyereknevelésbe. Itt jön a sátán csapdája, ami nagyon sok keresztény megtért embert utolér, és bizony megkóstolja. Én most már külön vagyok, mint a többi ember, nem haszontalan szolga vagyok, kiválasztott vagyok, mert Isten engem megszólított, és én még ezt is meg tudom csinálni, azt is meg tudom csinálni, és sok-sok sikert kell felhalmoznom, és erről tanúságot tenni. És hogyha boncolgatod a lelked mélyét ezzel kapcsolatban, úgy érzed, hogy az egyház terhei szinte a te válladon vannak. Ez egy nagy harca a keresztény embernek, adott esetben a túlvállalás és a túlterhelés miatti felületes élet vagy mulasztás, az is bűn. Súlyos bűn, és én erre most itt kivételesen erre a fajta kísértésre akarom felhívni a testvéreknek a figyelmét, hogy akik már úgy érzik, hogy jó úton járnak, és jó úton is járnak, nagyon kontrollálják, és a másik nem elég az ima. Mert amikor a rossz képében mutatkozik az ördög, az egyértelmű. De amikor a jó képében mutatkozik, vállald még ezt el. Te csak így szolgálod az Istent, hogy belekebed.
Ezt nem tud visszatartani, akkor tol rajtad egy.
Ez az. Én ezt éreztem meg, és ez kátyukhoz és bukdácsolásokhoz vezet. Végül azt vettem észre, hogy nem lettem már jó édesapa, mert annyit távol voltam a családtól a sok úgymond jótékonykodás, vagy nem tudom mi miatt. Korábban mondjuk a bűn miatt volt ugyanez, de a végeredmény ugyanez lett. Nem voltam itthon annyit, amennyi az állapotbeli kötelességem elírt volna. Vagy jobban mehetett volna az a kezelés vagy műtét, ha nem vagyok olyan fáradt. És akkor ilyenkor a sátán dörzsöli a markát. Tehát nagyon komplex folyamat a megtérés, tényleg az életünk végéig tart. Szóval nem dőlhetünk hátra. Az Eperjes Karcsi szokta mondani, hogy az ördög hihetetlen ravasz praktikákkal fedi el magát, a magát mélyen hívőnek gondoló ember számára, és valahol mindig a hiúságodon, a narcizmusodon keresztül hatol be a szívedbe. Böjtés ima, nem tudok mást mondani.
Harry Bulát, a jezsuit atya írja egy helyen, hogy az Istennek talán sokkal könnyebb volt a semmiből létbe hívni az anyagot, mint azt az embert, aki folyton elbukik, folyton mindig kézre venni és újjállakítani. Hogyan éled meg a hétköznapjaidban, hogy Isten kézbe vett, átalakított?
Állandóan megvan a napi kapcsolatom az Úr Jézus Krisztussal, szűzanyán keresztül, szenteken keresztül, a jó Istennel megvan, ima életem van, de jó a kötött ima. Nagyon jó az a rózsafüzér. Én megtapasztaltam a rózsafüzérnek a csodálatos hatását a saját életembe. Attól lettem jó kreatív orvos, hogy mindig mondtam a rózsafüzért, és ezt már bebizonyította az agykutatás is, hogy az ima, az Isten kapcsolat megteremti azt a gazdag belső világot, ami kell aztán a kreativitáshoz. Tehát a hit döntési kérdés. Nincs olyan, hogy nem tudok hinni. Felnőtt ember ilyet nem mondhat. A gyereknél magából jön. 6 éves kislány mondja a 3 éves öcsikéjének, mesélj nekem a mennyországról, mert kezdem elfelejteni, hogy milyen. Igen, a 2-3 éves benne él, 6 éves már nézegeti a Facebookot, meg mindenféle, ott már van egy elhajlási lehetőség. Az már nem él úgy benne. Meg kell küzdenünk a hitünkért, és ha nem edzünk, elkopik a hitünk, és amikor vészhelyzetben vagyunk, bizony nem tudjuk elővenni. Nem arra fogunk gondolni. Pánikba esünk, félelembe esünk, és nem tudjuk megoldani a Jóisten segítségével a problémát. Tehát edzés nélkül nincsen hit. Ott tapasztaltam meg, hogy nagyon sokat jártam az elmúlt 10 évben, nagyon sokat járok most is operáló orvosként, bonszterembe bonszműtéteket, modellezett mikrosebészeti műtéteket végezni, és azt láttam, hogy nem nagyon jönnek oda orvosok. Miért nem jönnek? Mert a halált juttatja az eszükbe. A ma embere, a ma orvosa fél a haláltól, ahogy az egész Európa is fél a haláltól. Miért fél? Mert kidobta a kereszténységet. Nem hiszi, nem éli, nincs közvetlen kapcsolata a feltámadt Úr Jézussal, így fél a haláltól, nem jár bonszterembe. Na, ez nálam úgy nem volt, mert már hittel eltelve voltam, de a bonszterem egész hangulata nem a leggusztusosabb, nekem az okozott nagy problémát. Imába kértem a Jóisten, hogy segítsen ezt a problémát megoldani, és megkaptam hozzá az irányultságot. Emlékeztem arra, hogy mit mondott Teréz anya, amikor mondták neki, hogy minek az a sok szentségimádás, ahelyett is 10 szerencsétlen kimenthetnének a nővérek a csatornából, és azt mondta, hogy ha nem csinálnák a szentségimádást, nem ismernénk fel Krisztus testét a csatornában, haldoklóba. És ugye ennek mintájára eszembe jutott, hogy nekem is fel kell ismernem abba az elhunyt testvérembe Krisztusnak a keresztről levett testét, ami valóban hasonlíthatott egy ilyen bonctermi helyzethez. És innentől fogva semmiféle viszolygásom nincs adott esetben. Így segíti a hit a tudományt. A sok munkától jönnek olyan új sebészi, mikrosebészeti ötletek, újítások, amivel aztán a betegek jobban gyógyulnak, és sorolhatnám. Tehát ilyen közvetlen kapcsolata van a hit aktusának, az imádságnak a tudománnyal. Soha nem akkor születtek azok a tudományos műtéti meglátások, amikor tanulmányoztam a szakkönyveket, vagy szakirodalmat. Persze, biztos kellett hozzá. Hanem akkor, amikor elmélyedtem, rózsafüzért mondtam, spirituálisan éltem. Meg is írtam ezt könyvbe, az a cím, hogy agysebészet rózsafüzérrel, hogy egy bizonyságot tegyek, hogy lám, így van, így segíti közvetlen az imádság a tudományos munkát, a tudományos ötletet, ami a betegek javára van.
Aki hallgatja a rádiót, elgondolkodhat azon, hogy a saját életében, a saját körülményei között egyszer az imádsághoz fordul. Ha nem is hisz benne, nem is hisz Istenben, próbáljon egyszer hozzáfordulni. És igen, ugye csak igen, akkor lehet igen. Megtapasztalni, hogy az imára válaszol az Isten, ha valaki ezt igen. El is kezd.
Így van. Döntési kérdés.
Ami által első kézből megismerheti az Istent.
Így van.
Visszatekintve, milyen volt Csókai András, és milyen most?
Maradjunk a szakmánál, bármilyen szakmára igaz. Ha komplikáció, szövődmény van, nem a betegbe keresem a hibát, nem a körülményekbe keresem, hanem kizárólag magamba keresem a hibát. Ha az ember elkezdi keresni a hibát, akkor találja. Akkor is megtalálná a hibát, ha sikeres a műtét, csak sikeres műtétek után nem szoktunk keresni hibát. De hogy tudsz attól a lelkiismereti tehertől szabadulni orvosként, hogy te másoknak adott esetben a hibádból kárt okoztál? Sehogy nem tudsz, nem lehet szabadulni tőle. Mit csinál az orvos? Boldogsághormont keres. Hogy keres boldogsághormont? Benyakal egy üveg bort, vagy elmegy szórakozni, vagy mondhatnám a még durvább testi élvezeteket, vagy a másik módszer, azt mondom, hogy nem, én nem vagyok hibás, a szövődményi aránya ilyen ennek a műtétnek, nem tettek róla. Ekkor viszont nem leszek kreatív, mert nem élem meg a betegnek a szenvedését, ezért nem tudok megújulni. Nem töröm állandóan az agyam, hanem hárítom. Én tökéletesen megcsináltam, kezi csókolom, hagyjanak békén, nem hibáztam. A másik fajta orvos széttöri magát, de különböző élvezeti szerekhez, dolgokhoz nyúl. Ez nem feltétlenül kell, hogy alkohol vagy kábítószer legyen. Lehet hatalomhajhászás, pénzhajhászás, valami szenvedélybetegségbe esik bele. Igen. És mit csinál a hívő orvos? Megcsinálja önvizsgálatát, rájön, hogy itt hiba csúszott, ettől lehet, hogy jobb lett volna a betegnek a sorsa. Miattam van rosszabbul a beteg? Miattam nem sikerült ez a nehéz műtőt? Ez elviselhetetlen. Hogy tudom elviselni? Úgyhogy igenis elhiszem, hogy van bűnbocsánat, lelkileg ez, megdolgoz engem, tudok belőle újat építeni, ugyanakkor nem roppant össze, mert tudom, hogy ezeket a lelki terheket át tudom adni a keresztre feszített Úr Jézusnak, akinek a vállára még ezt is rá lehet tenni. Így a bűnbocsánat által nem mész tönkre. Szakmailag ezt látom a legnagyobb különbségnek. Magánéletben, hát az meg óriási különbség. A megtérés után házasságunkba visszatért a diákszerelmünk. Erre bizonyosság, hogy még két kisgyerekünk lett a nehéz időszak után, az utolsó gyermekemet 47 éves korba szülte a feleségem. Arra nem lehet azt mondani, hogy egy asszony 47 éves korba szerelem nélkül vállalkozik. Biztos nagyon szeretett, vagy szeret is engem. A nagybátyám, aki jezsuita atya, nagyon sokat segített, erőt adott a nehéz években neki, amit én okoztam. A Jóisten segítségül hívja az embereket, a barátokat, hogy segítsék azt a másikat átpofozgatni ezen a hazafele való úton.
És te kaptál ilyen segítségeket, amikor nagyon szükség volt?
Igen, nem? Igen. A legnagyobb segítség a megbocsátás. Ha valaki neked megbocsájt, nem tudsz rajta fogást találni. A megbocsátás előtt a gonoszság térdre esik. Előbb-utóbb térdre esik a gonosz lélek. Ez a lehetőség óriási kegyelem a Jóistentől.
Sok embernek sok mindent kell ahhoz megélni, hogy végül tudja értékelni a kegyelmet.
Fel kell ismerni, hogy nem az én erőmből van, hanem az onnan valahonnan fölülről jön. Ez az a icipici, amit nekünk kell megtenni. Ennyit kér Isten, ennyit tegyél te meg, estérdre.
Olyan jó tudni azt, hogy amikor az ember a sok tehert, ami a vállát nyomja is, amiről részletesebben is beszéltél, meg tudja osztani az Istennel, sőt a javarészét ő veszi át.
Igen, és akkor érzed meg, van is egy ilyen nagyon szép gondolat, hogy az ember számon kéri a Jóistent, hogy hát itt és itt csak egy lábnyomot látok, addig mindig ketten mentünk. Hol van, amikor a legnagyobb problémám volt, csak egy lábnyom van, és a Jóisten azt mondja, hogy igen, merölembe vittelek. Ez egy megtapasztalás, amikor az ember a legnagyobb szenvedést éli át, mindegy, hogy most ez lelki-testi szenvedés, akkor tartja az ölébe a Jóisten, mert nem ő megy át azon. Ez nagy misztérium, meg kell élni.
A beszélgetést megelőzően éppen a templomból jöttél. A beszélgetés végén viszont hogyan szólna az az imád, amelyet hálaképpen mondanál el az Istennek?
Kötött imáim vannak. A Jézus ima örökké megy bennem. Uram Jézus, könyörülj rajtam, bűnös emberem. Ez állandóan pörög bennem. Megtanultam ezt az ima módot. Mindenkinek nagyon ajánlom, ki fogja húzni a nehéz helyzetekből. Csak mondani kell magunkba. Ott hátul, ott az agyunk mélyén, ott pörögjön tudatosan.
Kedves hallgatók! Dr. Csóka Jandrás tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része honlap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária.
Rádió. A lélek hangja.